Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mind a gyerekeket, mind a felnőtteket, mind a idősebbeket, fiatalokat, minden korosztályt egyaránt. Nem beszéltük meg, hogy lesz gyerektörténet, de azért egy olyan igeszakaszt szeretnék elővenni a Bibliából, ami egy történettel kezdődik. És ez a történet, ez megtörtént, sőt, legalább állítólag kétszer megtörtént. Ha azt mondom, és lesek én is, ezt a felnőttektől is kérdezem, ha azt mondom, hogy James Barclay, ismerőse ez a név nektek? James Barclay. 1870-től 1909-ig élt. És képzeljétek el, hogy ez Angliába nőtt föl ez a fiatalember, ez a James, és James elhatározta, hogy neki Anglia túl kicsi. Meg akarja látni a többi országokat, a világon más tájrészeket, és arra gondolt, hogy erre a legjobb megoldás, mivel nem sok pénze van, erre az egyik legjobb megoldás, hogy elmegy egy hajóra szolgálni, matróz lesz. Miért? Mert egyrészt pénzt kap érte, másrészt pedig világot lát. És James nagy lendülettel elment a kikötőbe, és keresett egy hajót, és beszélt a kapitánnyal, és megkérdezte, hogy felveszi-e őt matróznak. Miután tisztázták a részleteket, hogy mit kell neki csinálni, és mennyi pénzt fog ezért kapni, elmondta a hajó kapitánya, hogy nagyon hosszú útra indulnak most, méghozzá Dél-Amerika környékére. Hát, elindultak, és hosszú napokat, hosszú heteket mentek, és nagyon különleges út volt, mert sok érdekes helyzetbe került ez a James nevű fiatalember, aki körülbelül olyan 20 év körüli volt. Eső volt, vihar volt, napsütés volt, különleges helyzeteket élt meg, de képzeljétek el, hosszú hetekkel később, ahogy utaztak, valahol Argentína partjain arra lettek figyelmesek, hogy valami megrögte a hajót oldalra. Síri csend lett, mint itt. És képzeljétek el, a hajó kapitánya egyből sejtette, hogy itt valami baj van, mert hogy nem látott semmi olyat, hogy szikla, vagy valami ilyesmi, ez valami nagy állat lehetett. És abban a pillanatban még egyszer megrögte oldalról. Mit gondoltok, mi lehetett ez?
Bálna.
Egy nagy bálna. Köszönöm. Képzeljétek el, egy nagy bálna volt. És abban a pillanatban ilyenkor a kapitány tudja, hogy mit kell csinálni. Elkezdte kikormányozni a hajót a bálna útjából, de a bálna valahogy nagyon ideges lett, vagy mérges lett, vagy azt gondolta a bálna, hogy ide hajó ne jöjjön, mert ez az ő tengere, nem tudom. De egy biztos, a bálna agresszívan ment és támadta a hajót. És egy idő után nem volt más lehetősége a kapitánynak, mint hogy valahogy visszatámadjon és megpróbálja ezt a bálnát lecsendesíteni, és mindenféle, hát én nem is tudom milyen jó szó erre, szigony, valami ilyesmivel megtámadták a bálnát. A lényeg az, hogy az egyik, megint, amikor a bálna megtámadta és megütötte a hajó oldalát, képzeljétek el olyan szögbe, hogy épp a hajó kanyarodott, és éppen nagyon sok matróz volt rajta, és a matrózok egy része, puff, beleesett a hideg tengerbe. És tudjátok mi lett? Mindenki kiabált, mentsetek ki, mentsetek ki! És akkor gyorsan mindenki ment, a kapitány dobálták be a mentő mellé, meg mindenféle olyan eszközöket, amivel kötelekkel ki tudták őket húzni, és megkezdték számolni, hogy hány ember van meg, és hány hiányzik. Kettő ember hiányzott. Köztük az egyik...
James.
Köztük az egyik James volt. Nagyon sokáig keresték, és próbálták ezt a James-t elcsípni valahol, vagy megtalálni valamilyen helyen, de nem találták sehol ott a környéken, a hajó körül. Aztán közben annyira támadták, hogy a bálnát, hogy a bálna egy idő után aláfagyott és elment, és később sem találták sajnos meg James-t, de érdekesség, hogy 15 órával később megtalálták a bálnát, hogy ki volt vetődve a partra, annyira megsérült, és végül meghalt ez a bálna, úgyhogy az emberek a parton felhúzták, és nem akarom részletezni, hogy aztán mit csináltak vele, ahhoz, hogy a húsát is felhasználják, feldolgozzák, és ahogy így foglalkoztak a bálnával, egyszer tudjátok, hogy milyen érdekességeket találtak a bálna gyomrában? Hihetetlen. Annyira túl nagyok vagytok már nekem, hogy másképp kell meséljem a történetet. Szóval a lényeg az, hogy először találtak egy cipőt, a cipő az egy emberem volt, és az ember James volt. A másik emberről nem tudunk, de az egyik ember az James volt, és James eszméletlen állapotban volt, teljesen hipóreklám volt, teljesen fehér volt az egész bőre, ott a bálnának a gyomrában, és a szeme az szinte teljesen megvakult, alig látott. Egyébként, akik tényleg érdekel, üsse be ezt, hogy James Bartley az internetre és a Wikipédián megtudjátok az egész történetet erről a Jamesről hallani, olvasni. Minden esetre 11 évig még élt James, és az egész világ nagy hírben állt, és Jameshez oda mentek különböző orvosok, orvoscsoportok, kutatók, és vizsgálták, hogy miért ilyen fehér a bőre, hogy nem tud látni jól, és nagy híre ment az egész világon, és nagyon sok ember elkezdte hinni az, hogy ez a történet már egyszer megtörtént, hiszen a Bibliában is le van írva, melyik könyvben? Jónás könyvében ez a történet, úgyhogy nagyon érdekes ez, ami ott megtörtént. De megkérek egy felnőttet, hogy olvassuk el legalább az első fejezetet Jónás könyvéből, hogy pontosan mi történt Jónással, akinek megvan és jelentkezik arra, hogy felolvassa az első fejezetet, az nyugodtan megteheti. Senki nem szeretne olvasni. Mindenki szeretne. Jó. Jónás első fejezete. Jónás könyve első fejezet. Teljesen. Igen. Hangosan.
És lőd az Úrnak szava Jónásnak, az amikai fiához nem várt. Kelj fel, menj Ninivében nagyvárosban, és kiálts ellene, mert gonoszság felhangolt eléve. És felkelej Jónás, hogy támítva talagra az bőrrel. Lemény azért gátóba, és találja ott egy hajót, amely nézett Tárzisba, és megadná a hajóbért, beszállna abba, hogy Tárzisba menne velük az Úr színe ellen. Az Úr pedig nagy szeret bocsátta a tengerre, és nagy vihar jön a tengeren, és a hajó már töredezik van. Megfélelnének azért a hajósok, és kiáltának, ki mi az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányják, hogy ki könnyítsenek magukat. Jónás pedig nem ér a hajó aljába, és lefekszik, és elmegy. De hozzám ér a kormányos mester, és mondta neki: mi lesz, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hátha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondta: gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi a gondolatunk, ne veszed el. És sorsot vetének, és a sors Jónásra esik. Mondták azért néki: kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk ereszedelem? Mi a te foglalkozásod, és mondani jött? Melyik a te hazád, és mitéle nékünk való vagy te? És mondani néki: Héber vagyok én, és az Úr az eget Istenét kérem én, aki a tengert és a szárazt teremtette. És megkérdezett az emberek nagy félelemmel, és mondani néki: mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe előtt volt, mivel hogy elbeszélnék. Mondták azután néki: mit cselekedjük veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellen? Mert a tenger háborgása növekedik. Ő pedig nem belépik. Fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van egy nagy vihar rajta. És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajössenek a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedik ellen. Kiáltanak azért az Úrhoz, és mondják: kérünk, Uram, kérünk, ne veszünk el az embernél, és ne hárítsák ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amit akartak. és felragadták Júdás, és bevették őt a tengerbe, és megszűnik a tenger az ő hátortársától. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félik az Urat, és áldozattal áldozára az Úrnak, és fogadásukat fogadják.
Köszönöm szépen. Még olvasom a következő fejezet első versét. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Tehát Jónás egy feladatot kap, de első körben nem arra indul el, hogy ezt a feladatot teljesítse, hanem pontosan ellenkezőleg megy. Tudjátok, bevezetésként Jónásról szeretném elmondani egy kicsit az előzményét, vagy legalábbis egy-két gondolat erejéig, de felvezetésnek elmondom azt, hogy talán jövő, nem sokára lesz 8 éve annak, hogy egy kicsit a mai világunkba betekintést nyerjünk egy példa által, hogy egészen a valuta egészen lecsökkent, a svájci frank, a dollár, az euró, minden más, egészen 150-140 forintra, és ezt megelőző 8 évben pedig ennek a többszöröse volt, például annak idején 2000-ben a dollár 321 forint volt, stb. Stb. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy akkor 2008-ban az emberek tömegesen vették föl ugyanúgy a hitelt a kocsira, a házra és minden másra, és miután felvették a hitelt, nagyon rövid időn belül ezek a hitelek másfélszeresére nőttek, mivel az árfolyam különbözet miatt óriási különbség lett. Az országoknak a kormányszóvívői nagyon sok helyen kiálltak, és azt mondták, hogy kérem szépen, válság van. Milyen válság? Gazdasági válság van. Gazdasági válság van, és nagyon sokan ezt nehezen élték meg az emberek között. Az az érdekessége ennek, hogy ha azt nézzük, hogy egy kormányszóvívő, egyfajta olyan hírnök, aki rossz hírt kell közöljön, annak nem egy hálás feladata van. De, és itt álljunk meg egy pillanatra. De, nézzük meg Jónásnak az előéletét. Vajon mit jövendől meg Ninive jövendőlése előtt Jónás? Ez már egy kicsit nehezebb kérdés. A felnőttek egy része lehet, hogy tudja. Én azért elmondom. Jónás megjövendöli a Királyok második könyvében, a 14. fejezetében, hogy Izrael növekedni fog második Jeroboám uralkodása alatt 793 és 753 között. Képzeljétek el azt, hogy valakinek az a feladata, hogy kiáll, és megjövendőli egy ország, egy országnak a növekedését, a fejlődését. Azért ez egy hálás feladat, nem? Nem egy annyira hálás, mint a mostani időben a kormányszóvívőnek, aki elmondja, hogy még mindig válság van, vagy éppen már nincsen válság, csak ezt annyira nem lehet érezni. Jónásnak egy nagyon-nagyon hálás feladat jut. Olyasmit tud megjövendölni, ami mindenkinek az örömét, megnyugvását tudja hozni. Jónás megjövendélése után, mikor teljesednek ezek a dolgok, akkor Jónás egy kicsit egyenesebben tud járni. Valahogy ösztönből megjavul a háta. A nagypapám, amikor szívműtéte után Balatonfüledre került, akkor mondták neki, hogy amikor hazakerül, akkor a partvisnyelét vagy valamit rakja a két keze mögé és a hátát, úgy egyenesítse ki, mert az úgy jó a szívnek, a műtét és nem tudom milyen után. Én azt hiszem, hogy Jónásnak ez valahogy ösztönből jött. Kihúzta magát. Azért ő jövendölt valamit, és egy jó dolgot jövendölt. És amikor Jónás megjövendöli, és utána kap egy olyan feladatot, ami hát, hogy úgy mondjam, nem egészen az ő imidzséhez illik, akkor Jónás első pillanatra talán hezitál. Talán vonakodik megállni és megnézni, hogy egyáltalán mi történik vele. Talán Jónás megkísértetett, talán Jónás, amíg hezitál és kételkedik, addig Sátán eltéríti Jónás. Jónásnak nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek mit gondolnak róla. Jónás, amikor a piacon jár, akkor nagy becsben van. És az emberek előre köszönnek neki. És azt mondják, szervusz Jónás! Olyan jó volt a múltkori jövendőlésed, mikor fogsz megint jövendőlni? Mikor van valami profétai látásod? Mikor hallasz valami jó hírt? Mikor hallasz magadról? Jónásnak igenis fontos az, hogy mit gondolnak róla az emberek. És sajnos fontosabb az Jónásnak, hogy mit gondolnak róla az emberek, mint az, hogy mit gondol róla az Isten. Jónás talán olyan, mint a mai fiatalok. Hiába mondjunk neki időnként a dolgokat, nem érdekli őket, és pontosan az ellenkezőjét csinálja. Mert talán Jónás nem ért egyet vele. Mit foglalkozzak azzal? Hiszen Náhum 3:1 szerint Ninive gonosz város, ami tele van erőszakkal. Mi köze van Jónásnak az erőszakhoz? Mi köze van Jónásnak a gonoszokhoz? Mi köze van Jónásnak a niniveiekhez? Teszi fel a kérdést talán Jónás. Jónásnak ez nem fér bele az ő imidzsébe. Ez olyan, mint amikor egy mai híresség nem fog elmenni és egy talán olcsó helyen vásárolni, mert az ő imidzse nem ezt mutatja. Jónásnak meg kell értenie, hogy mit kér tőle Isten, csak hogy Jónás nem nyitott erre. Jónás nem nyitott elfogadni Isten akaratát. Jónás azt mondja, hogy merev vagyok. Nem érdekel Ninive. Nem érdekel semmi. Büntesd meg! Büntesd meg a niniveieket! Pusztuljon a város! Az engedetlenség a szívben kezdődik, és az első megtévesztés, amelyet Jónás tesz, az nem más, mint az első fejezet 9. versében, ahogy olvastuk, hogy héber vagyok, mondja Jónás, és az urat, az egek istenét félem én. Valóban féli Jónás az egek istenét? Valóban igazak ezek a sorok, ezek a szavak, vagy csupán ez egy megtévesztés Jónás részéről? A bölcsesség kezdete egy magatartás, egy hozzáállás. Istenhez való közeledés, a gonosztól való távolodás. Mert a hit az nem más, mint csinálom, amit Isten kér tőlem, függetlenül attól, hogy értem-e annak okát. Ezt elmondom még egyszer. A hit az nem más, mint csinálom, amit Isten kér tőlem, függetlenül attól, hogy megértem-e, vagy hogyha úgy mondom, hogy egyet értek-e azzal, vagy sem. Csak hogy tudjátok, Jónás pontosan tudja, hogy Isten mit akar. Csak valahogy nem tud vele egyet érteni. Mert Jónás nem akar megbocsátani a niniveieknek. Hiszen egy gonosz város. Jónás merev. Büntesd meg. Büntesd meg, gondolja magában. Isten viszont nem így látja. Isten pontosan az ellenkezőjét látja. Tudjátok, Ézsaiás 55. fejezet a 9. versébe látható az, hogy az ember és Isten gondolkodás módjának milyen különbsége van. Mert így mondja az írás, amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Tudjátok, Isten mindenkinek meg akar bocsátani. És ennek ellenére, időről időre, valahogy mi emberek talán nem akarunk a másiknak megbocsátani. Talán azért, mert talán olyan nagyot vétett. Talán engem sértett meg. Talán azért, mert nem is engem, hanem a gyülekezetet, vagy az egyházat, vagy Isten népét, vagy magát Istent hozta rossz hírbe, és neki nem kell megbocsátani. Tudjátok, néha nem könnyű a megbocsátás. Néha nem egyszerű. Egy történetet mesélek el, ami történetesen azt kell mondjam, hogy igaz, mert ez konkrétan velem történt meg. Egy olyan jó 10 évvel ezelőtt. És a megbocsátásról szól. Éppen autócserében voltam, amikor jelentkezett valaki, hogy megvenni az autómat. És egy nagyon jól szituált, nagyon jól felöltözött, egy középkorú nő jelentkezett az autóra, és hosszas alkudozás után nagyon sokat alkudott, de aztán végül megegyeztünk. Az üzleti életben általában 2 fontos dolog van, legalábbis én akkor úgy gondoltam. Az egyik a pénz, tehát fizesse ki, a másik pedig a papírok, hogy legyenek rendben. Megegyeztünk, hogy megveszi az autót, és ki is fizette, és mondta, hogy a papírokkal annyit kellene várni, hogy cégre veszi, és az ő főnöke írhatja alá az adásvételét, ő erre nincs felhatalmazva, és azt kérdezte, hogy esetleg tudunk-e egy olyat csinálni, hogy másnap délelőtt találkozunk benne a városba, ahova én bemegyek, mert ott van az irodájuk, és a főnöke ott van, aláírja az adásvételét, és minden rendben. Mondtam, hogy persze, semmi akadálya, én bő 10 évvel ezelőtt, még 10 évvel fiatalabb voltam, nyár volt, motoroztam, fölpattantam a motorra, bemotoroztam a belvárosba, elmentem az irodaházhoz, nem nagyon volt parkoló, gyorsan a motort leraktam ott egy pillanatra, egy rövid időre a trolli megállóba, berohantam, és mondtam, hogy gyorsan írjuk alá a papírokat, és akkor már itt se vagyok. És mondta a nő, a hölgy, hogy kis probléma van, mert a főnök épp tárgyal valakivel, egy picit várni kell. Hosszabb várakozás után már én is mentem volna, az a nő is látta, hogy azért úgy pörögni kéne az eseményeknek, és azt mondta, hogy tudod mit, akkor csináljuk azt, hogy te írd alá, ő beviszi a főnökéhez a papírt, és ő is aláírja, és minden rendben lesz. És akkor nem kell ezt a tárgyalást megszakítani. Megtörtént, minden rendben volt, boldog voltam, az autót átadtam, minden happy volt, eltelt néhány hét, jött egy csekk, érdekesen láttam, hogy hú, hát ez bírság. Megnéztem, az arra az autóra vonatkozik, amit ez a nő megvett tőlem. Aztán szinte minden nap jött a postás. És ez természetes dolog, a baj az, hogy minden nap csekket hozott. És minden nap arra az autóra hozta a csekket. És egy jó idő után láttam, hogy itt valami nem stimmel, és azt láttam, hogy pillanatok alatt több 100 000 forintnyi bírság halmozódott föl. Tudnélik, ez a hölgy mindig elfelejtett parkolást fizetni. A buszsávot előszeretettel használta, úgy, mint az autópályát, csak autópálya matricát soha nem vett. És gyorshajtásba is egy jó párszor belefutott. A lényeg az, hogy hirtelen nagyon-nagyon sok adósság felmerült, de hát nekem ott volt a papír, hogy aláírták az adásvételi szerződést, úgyhogy nekem nagy baj nem érhet, én egy kicsit úgy voltam, hogy izgolok, és meg nem is, nem kell ezt nagyon túl komolyan venni, hiszen ott van az adásvételi szerződés, ez cég között pecsét, minden hivatalos, semmi gond. Egyszer csöngettek nálam, nem a postás volt, hanem a rendőrség. Ilyen is előfordul néha. Elmondták, hogy engem előállítanak, mert cserbenhagyásos balesetet követtem el. Nem is messze tőlem, történetesen egy szép délutánon elmentünk a rendőrségre, és elmondták, hogy hát itt most akkor magyarázzam el, hogy mi történt, mert hogy állítólag neki mentek egy autónak, és utána egy idős bácsi kiszállt, majd egy nő vezette az autót, a nő mondta, hogy akkor álljunk oda félre, mert töltsük ott ki a papírokat addig, és a nő beült a kocsiba, és padlógázzal elment. Csak hogy a kocsinak a rendszáma az leesett, mivel úgy összetört, és ott volt a földön. És ebből a rendszámból 30-40 perc múlva már ott voltak, értem, hogy hozzám van bejelentve az autó. És a történetet nem akarom annyira húzni, a lényeg az, hogy kiderült, hogy több balesetet okozott ez a nő, rengeteg bírságot felhalmozott, és én büszkén mutogattam az adásvételi szerződésemet, mely szerint én semminek nem vagyok az okozója, és én egy teljesen rendes állampolgár vagyok. Néhány héttel később ismét a rendőrségre kellett járni, ez egy szokványos procedúra volt, és a rendőr, aki foglalkozott ezzel az üggyel, behívott és elmondta nekem, hogy van itt egy kis probléma. Tudnélik, az a cég, aki ezt megvette, ezt a kocsit, állítólag volt bent, hivatalosan nyilatkozott arról, hogy ő soha nem vett ilyen autót. Soha. És egyébként pedig, hogy ezt alátámasszák, egy írásszakértő megnézte annak az embernek, annak a tulajdonosnak az aláírását, hogy egyezik-e az én papíromon lévő adásvételi szerződésen lévő papírral, vagyis aláírással, vagy sem. Mivel nem egyezett, elengedték, minden rám hárult. A lényeg az, hogy a sok százezer forintos bírság már a több milliós bírság, hát nem már, ez egy 10 éves történet, több milliós bírság lett, és végül egy délutánon, vagy egy este, amikor nyomkodtam a tévébe a csatornákat, észrevettem, hogy a kék fénybe ott az a hölgy, akit pont-pont-pontnak hívnak, és keresi a rendőrség, nem az én ügyem miatt, hanem valami csalás miatt, ami több milliós sikkasztást csinált. A lényeg, hogy idővel előkerült a hölgy, és a hölgy nagyon ügyesen áthidalta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy kérem szépen, én valóban elmentem ebbe ehhez az emberhez, mármint hozzám, megegyezett, hogy kölcsön veszi a kocsimat, és egy adott időpontban ő vissza is vitte, és a körúton bezárta, lerakta, és a kocsit többet nem tud róla, a baleset idején, mivel fölismerte az az idős bácsi, hogy ő volt, azt elismeri, annak semmi akadálya, de semmi többről nem, ő nem vállal semmilyen felelősséget, az nem az ő kocsija volt, ő csupán kölcsön volt nála. Sok milliós bírság. Szerintetek ennek a nőne, erre a nőre én hogy gondoltam? Mint egy nagyon kedves ismerősemre. Tudjátok, a dolog érdekessége az, hogy ha Máté evangélium a 6. fejezet 14. és 15. verséhez lapozunk, akkor ott egy nagyon kemény mondatot, számomra kemény mondatot találtam, ami akár erre a történetre is, vagy erre a nőre is vonatkozható, aki nem az első helyen áll, hanem az első top 5-ben mondjuk benne van a nem kedvelt emberek között, akit én nem annyira kedvelek, de mégis rá is vonatkozik, mert az írás szerint, ha megbocsáltatok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsátnéktek a ti mennyei atyátok is. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek az ő vétkeit, a ti mennyei atyátok sem bocsát meg a ti vétkeiteket. Tudjátok, testvérek, addig nem tudunk Istenhez közelebb kerülni, amíg nem tudunk mindenkinek a környezetünkbe megbocsátani. Tudjátok, Jónás történetének több üzenete is van a mai generáció számára. Ebből az egyik az, hogy meg kell bocsássunk mindenkinek. A megbocsátás. Jónásnak azonban belül volt problémája. Jónás nem tud lázadni következmények nélkül. Jónás takargatja saját hiányosságát azzal, hogy nem engedelmeskedik. Tudjátok, a mi életünkre, az én életemre is, hadd mondjam így, az én életemre is hatással van, ha nem engedelmeskedek Istennek. És a ti életetekre is hatással van, ha nem engedelmeskedtek Istennek. Hiszen gondoljuk végig, Jónás döntése miatt kik szenvedtek? Elsősorban a hajón lévők, ugye? A matrózok. Hányszor és hányszor van úgy, hogy egy bűnös dolog miatt, vagy egy hozzáállás miatt, vagy egy gondolat miatt, vagy egy makacság miatt a környezetünk is szenved. Előbb-utóbb kiderül. De mindenféleképpen a másik szenvedő alanya pedig Ninive volt. Hiszen amíg Jónás hajócskázik egy nyugodt körülmények között, legalábbis az elején a hajó útjának, addig Ninivében pedig a bűn az tombol. És nem ment oda Jónás megállítani, csak később. Nos, ezért Jónás üzenetének egy másik másik üzenete is van a megbocsátáson kívül, és ez pedig a következmény. Igen. A mennyei atyánk is, Istenünk is szenved. Szenved, amikor mi marjuk egymást, és időnként nem tudunk megbocsátani a másiknak, nincs sértő szó vagy tett következmény nélkül. Ha úgy érezzük, hogy az életünk néha folyamatos feszültség, aggódás vagy félelemmel van tele, akkor engedelmeskedjünk Istennek, és belülről lesz békénk. Ha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, és ha úgy érezzük, hogy valahogy olyan sötétségben vagyunk időről időre, akkor kedves testvérem, hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy valóban nem stimmel valami, mert valóban sötétség van körülöttünk, és körülöttem, mert lehet, hogy éppen egy bálnának vagyok, idézőjelbe tett bálnának vagyok a belsejében Isten akaratára. Mert lehet, hogy Isten akarja felhívni a figyelmemet valamire. Valamire, hogy felismerjem, hogy talán nem mindig jó irányba haladok. Tudjátok, hogy a sötétség nálad mit jelent, azt nem tudom. A sötétség az mit jelenthet? Az jelenthet sok mindent. Anyagi gondot, betegséget, tehetetlenséget. Mindannyian mások vagyunk, de nincsen az az ár, ami ne érné meg azt, hogy ráébredjünk, hogy életünk időnként talán rossz irányba halad, vagy hagyj fogalmazzam úgy, hogy jó irányba haladunk, de túl lassan, túl egy helybe állunk néha, és túl lassan megyünk. Jónásnak ez a mai üzenete a mai generáció számára. Az egyik mi volt? A megbocsátás. A második a következmény, cselekedeteinknek következménye van, és a harmadik pedig a felismerés. Felismerés, hogy felismerjem, hogy jó irány, amerre menjek. Hiszen Jónás harmadik fejezete, ha olvasnánk tovább, akkor elmondja azt, hogy végre Jónás felismeri és beismeri, hogy rossz az útirány. De honnan jött rá Jónás? Honnan jön rá Jónás, hogy rossz az útirány? Tudjátok, testvérek, Isten mindig olyan helyzetbe vezeti életünket, hogy mi magunk rájöhessünk, hogy valami nem stimmel. Isten türelmes. Isten türelmes arra, hogy velünk legyen mindig. És Isten türelmes arra, és várja azt, hogy felismerjük, hogy talán, ha jó is az irányunk, talán túl lassan haladunk. Miért küldte Isten a vihart Jónásnál? Hogy helyreigazítsa szolgáját, hogy megtörje a makacs gondolkozását. Mert hányszor és hányszor egyszerűbb lett volna, hogyha hibás utainktól elfordulunk, mint megvárjuk azokat a viharokat az életünkbe, amiket csupán azért kapunk, hogy felismerjük, hogy rossz az útirány. Jónás végül elmegy Ninivébe az Úr szava szerint. És Jónás harmadik fejezet, harmadik versébe így olvassuk, és fel kell-e Jónás, és elmenne Ninivébe az Úr szava szerint. Igen, amikor hajlandóak vagyunk azt tenni, amit Isten kíván tőlünk, ez annak a jele, hogy lázadó szemléletünk elhagyott bennünket. Csak hogy mindannyiunkat magunknak kell megvizsgálnunk. Jónásnak ma több üzenete van a mai generáció számára. Egy negyedik is most hozzájön az első háromhoz. Hiszen az egyik a megbocsátás, a második a következmény, a harmadik a felismerés, a negyedik az pedig az, hogy elindulok a jó irányba. Hogyha jó irányba voltam eddig, akkor visszakapcsolok egy sebességet és padlógázt adok, hogy meginduljak azzal, ami rám bízatott. Jónás az elején nem nyitott elfogadni Isten akaratát, Isten döntéseit. Merev, és azt mondja, hogy pusztuljon a város. Pusztuljon a város. Elfut Isten elől. Hadd kérdezzem meg, kedves testvérek. Hadd kérdezzem meg, hogy azt olvashatjuk, hogy Isten másodszor is szól Jónásnak. Van, hogy nekünk is szól másodszor? Van úgy, hogy nekünk is emlékeztet bennünket Isten, és többször kell szólni. Van úgy, hogy megmagyarázzuk. Van úgy, hogy elmagyarázzuk azt, hogy mi most így vagyunk, és úgy vagyunk, és saját magunknak először elmagyarázzuk, aztán elmagyarázzuk Istennek, hogy Istenem, most azért nem tudok ezzel foglalkozni, mert ez és ez van az életemben. Egy történetet mondok nektek gyorsan, ami nagyon régen történt velem, 19 éve, amikor egy lánynak udvaroltam, most nincs itt, azért mondhatom, azért néztem ki, hogy jön-e vissza. És amikor udvaroltam ennek a lánynak, akkor elmentem a családi házhoz, és az ő apukája kérdezte, hogy mikor jövünk haza. Hányra hozom haza? És akkor megbeszéltük a fix időt, szóljatok, ha jön. És amikor megbeszéltük a fix időt, akkor elindultunk, de valahogy én nem tudom, a Miskolc városában még a lámpák is sokkal több ideig pirosak, mint Pesten. A lényeg az, hogy nem értünk oda. Elkéstünk. És amikor elkezdtem mondani, hogy hát azért nem értünk oda, egyébként nem várt semmit apósom tőlem, már egyébként nem él, meghal, de nem várt tőlem semmi magyarázatot, semmit, csupán rám nézett, aztán ránézett az órára a nappaliba, és én tudtam, hogy végem van. De elkezdtem mondani neki, és elkezdtem magyarázni, hogy azért késtünk el, mert. És tudjátok, nagyon sokszor azt vettem észre, hogy azóta is magyarázkodok. Nem csak apósomnak, anyósomnak, feleségemnek, aki azóta feleségem lett, hanem nagyon sokszor magyarázkodok talán az Istennek is. Nem tudom, hogy ezzel egyedül vagyok-e. Nem tudom, hogy egyedül vagyok-e azzal a helyzettel, hogy Istennek másodszor is szólnia kell sokszor hozzám. Nem tudom, hogy ez mennyire egyedi, hogy csak az életben csupán Jónás volt, és Tokics Péter az, akit figyelmeztetni kell Istennek többször. És amikor figyelmeztetve vagyunk, akkor az első, az egy ösztönös reakció, hogy megmagyarázzuk. Amikor elkezdtem apósomnak megmagyarázni, hogy miért késtünk, akkor engem félbeszakított, és azt mondta, hogy hagyd, Péter, nem kell megmagyarázni. És amikor én folyamatosan mondtam, és nem fejeztem be, akkor ő annyit mondott egy idő után, akkor látta, hogy makacs vagyok én is. Péter, sőt, Petikém, azt mondta, ezt nem lehet megmagyarázni. Tudjátok, igaza volt. Mert ha meg volt beszélve, hogy hányra érünk vissza, és nem értem vissza, akkor mondhatok én bármit. Ezt nem lehet megmagyarázni. Mégis így vagyunk mi emberek sokszor. Hogy Istennek elkezdjük megmagyarázni. Holott nem megmagyarázni kéne, hanem sarkon fordulni azonnal, és elindulni a jó út irányba. Hogy betöltsük azt a feladatot. Hogy betöltsük azt a hívást, amelyre Isten hívott el bennünket. Én azt kívánom, hogy észrevegyük azt, hogy bár Jónásról nem tudunk azután, hogy Isten megfeddi őt azután a negyedik fejezet utolsó verseiben, miután szánta Isten a Ninivét, a nagyvárost, de én azt szeretném mondani, hogy talán Jónás él. Mert én úgy gondolom, hogy talán nagyon sokszor én vagyok Jónás. És talán időnként te is Jónás vagy. De a Jónásoknak tudjátok, mi a legjobb? Van egy lehetősége. Jónásnak van egy lehetősége, hogy döntsön most. Változtasson most. Forduljon meg. Mert megteheted, és én is megtehetem. Tudjátok, hogy miért? Mert ma kaptunk Istentől egy ajándékot. És ez az ajándék, ez nem más, mint a kegyelem. A ma kegyelme. A ma kegyelme. Hogy megváltoztatkozunk minden engedetlenségünkből. Ne a szánkkal, hanem a szívünkkel. Mert ha ezt megtesszük, akkor Jónás üzenete ma is aktuális. Ennek a generációnak. Ma 2015-ben. Jónás üzenete ma is aktuális. Ha megüresítjük szívünket Isten számára. Ha elfordulunk a gonosztól. Ha megalázzuk szívünket. Mert akkor Isten odafordul hozzánk. És tudjátok, nincsen szebb és boldogabb érzés, mint egy gyermeknek az atyával járni. Én azt kínálom mindannyiunknak, hogy a Szentlélek Isten segítsen bennünket ehhez az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Istenünk, szeretnénk megállni előtted, mint gyermekeid. Mint gyermekeid, akik szeretnék azt, hogy egy boldog érzés legyen az, amikor a mi mennyei atyánkkal együtt járunk. Szeretnénk azt, hogy az életünk minden pillanatába te vezessél bennünket. Látjuk, érezzük azt, hogy az életünk eddigi részében nagyon sokszor volt az, hogy te neked nagyon sokszor kellett szólni, megszólítani bennünket, ismét és megint. Csak azért, mert az első, második, harmadik, vagy ki tudja, hanyadik szavadra nem figyeltünk. Istenünk, szeretnénk ezen változtatni. Szeretnénk azt, hogy mostantól a jelenben és a jövőben megváltozzon a hozzáállásunk. És jó irányba forduljunk. És ha már jó irányba fordultunk, akkor ne csupán egy helybe lassan tipegjünk, hanem váltsunk vissza, és gyorsítsunk fel az életünk azon lehetőségeivel, amivel tudunk. Hogy elkészüljünk a ma boldog szent napra, amikor visszajössz értünk, és a megváltás terve elvégeztetni látszik. Ehhez segítsél bennünket, Istenünk, hogy felkészüljünk, és kérünk, ha ismét és megint süket fülekre találsz személyünkbe, akkor megint szólj, megint figyelmeztess. És ha nagyon sötétséget adsz, azt is elfogadjuk. De segíts nekünk, vezess bennünket. Jézus Krisztusért, fiadért kérjük mindezeket. Amen.